dicsőség nem lehet nagyobb ennél számunkra, hogy te, aki teremtettél bennünket, aki fenntartasz, megváltasz minket, közösséget válasz velünk. Áldunk ezért, Urunk, és köszönjük mindennek a közösségnek azokat a drága ajándékait, amelyek számunkra maga az élet. Köszönjük, hogy ebben a világban is te akarsz, és aki elfogad téged, te leszel annak Ura, Istene, és drága dolog, Urunk, hogy egymással is közösséget teremtettél, lebontottad a választófalakat, amelyek elválasztottak bennünket egymástól. Köszönjük, hogy eltávolítod minden romboló erő okát, a bűnt, eltávolítod tőlünk azt a bukott angyalfejedelmet, a sátánt, az ördögöt, amelyik embergyilkos volt kezdettől fogva. Köszönjük, hogy te őrzöd a te népedet, magad vérén vásároltál meg minket, Úr Jézus Krisztus. Ezért szeretnénk, ha valóban teljes szívünkből ki tudnánk mondani, Uram, mi egészen, teljesen, örökre a tieid vagyunk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogy tegnap szó volt róla, a Isten teremtette közösség, az egy ember és az Isten közössége, ma pedig a gyülekezet és Isten közösségéről kellene gondolkodnunk. Így is megfogalmazhatnánk, hogy egyáltalán az egyházról kellene gondolkodnunk. És sokszor nem fogalmazódik meg igei alapon számunkra, hogy mit is értünk mi az egyház alatt, a gyülekezet alatt, ahol megéljük azt a testvéri közösséget, amelyet így fogalmaz János apostol, hogy a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Tehát a mi közösségünk egyik hívő és a másik hívő közössége, az egyház közössége, közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal, és folytatja tovább az apostol, és azt mondja, ha világosságba járunk, akkor van közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Tehát ez lenne a mai témánk, ami nagyon fontos, hiszen az egyház, én így szoktam megfogalmazni, az üdv intézmény, amit az Isten szerzett, az Isten országa ebbe a világba, az Isten királyi uralma, ami számunkra az örök élet, ami az öröm és a boldogság forrása. Ahogy tegnap Péter apostol mondta, hogy dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Így van az. Vajon tényleg van bennünk ez a felhőtlen öröm, vagy éppen mindig zavarba vagyunk, mindig kétségek gyötörnek bennünket? Tehát éppen ezért meg kell értenünk, hogy mit ért az ige, mit ért Isten igéje a gyülekezet az egyház alatt. Most is két igét fogok felolvasni, először a Péter apostol első levelének a második fejezetéből az első 10 verset, tehát első Péter 2:1-10. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionba egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, hívőknek drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkövé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskedtek az igének, ők erre is rendeltettek, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Csodálatos ige szakasz ez, és bemutatja az apostol tulajdonképpen az egyházat, a szentek közösségét, Krisztus testét. Pál apostol is így fogalmaz, ahogy lényegében a Péter apostol is azt mondta, hogy épüljünk fel, mint lelki kövek, szent templommá, és az apostol is a korintusi levélben, amit majd később felolvasok, azt írja, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten bennetek lakik. Ugye a templom azt jelenti, hogy az a ház, ahol az Isten lakik. Így szoktuk megfogalmazni a templomot. De azt is tudjuk, hogy az Úr Jézus például a samáriai asszonynak elmagyarázta, hogy eljön az idő, és az most van, amikor nem ezen a hegyen, nem a samáriai Garizim hegyén épült templomba, nem is a jeruzsálemi templomba fogjátok imádni az atyát, mert az atya lélekben és igazságban imádókat keres magának. És itt egy pillanatra lehet, hogy a mai ember megdöbben, bár éppen az zavar engem, hogy a mai ember már mindent imád, de nem akarok erre kitérni, mert nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nekünk Istent kell imádnunk, megvan rá minden okunk. Tehát az egyház templom, az Isten háza, mert az Isten bennetek lakik, mondja az apostol. Jézus egészen világosan elmagyarázza, ugye a Szentlélekről, hogy eljön a pártfogó, a Szentlélek, akit a világ nem kaphat meg, mert nem ismeri őt, de közöttetek lesz, sőt, bennetek lakik. Tehát Jézus Krisztus szó szerint ezt mondta, hogy a világ az nem kaphatja meg Isten szent lelkét, természetesen, hiszen a sátán felség területe. És itt nagyon komolyan meg kell érteni valamit, hogy Jézus maga mondta, e világ fejedelme a sátán. Ezt mindig elfelejtjük. És azért nem értjük, hogy miért ilyen ez a világ. Miért van ennyi nyomorúság, betegség, halál. Hát azért, mert az ember alárendelte magát a bukott angyalfejedelemnek, az ördögnek. És az ördög belénk marta a lázadás mérgét, az ősi kígyó. És értsük meg a saját helyzetünket, aki nem az Isten országához tartozik, az a világhoz tartozik. Aki nem az Isten országának tagja, aki nem hódolt meg az egy igaz Isten előtt, az óhatatlanul, nagyon, a legtöbb ember teljesen tudatlanul a sátán uralma alatt él. E világ fejedelme a sátán. Ez nagyon fontos, mert különben megzavarodik a lélek bennünk. Nem értjük a dolgokat. És akkor itt fel kellene tenni a kérdést, meg fel is teszik az emberek, hogy akkor miért engedi ezt meg az Isten? Na most itt van az embernek a döntési joga, hogy én nem nagyon szeretem használni ezt a szabadság szót, hogy döntési szabadság, bizonyos értelemben igaz, de bizonyos értelemben nem igaz. Tudnék az, hogy én ne legyek a sátán uralma alatt, ugye tegnap beszéltünk a személyes kapcsolat, a megtérés. Én ki tudok menekülni. Hogyan? Nem én, hanem Uram, ments ki engem a gödörből, ments ki engem a veremből, ments ki engem az ördög hatalma alól. Csak így. Tehát ez igazából nem egy szabadság, egy lehetőség, hogy segítségül hívhatom az Urat, és aki segítségül hívja az Urat, az üdvözül, mondja az ige. Tehát azért élezem ki ezt a kérdést, hogy értsük meg, hogy az egyház pedig a világból kihívottak közössége, akik elfogadták személyesen az egy igaz Isten uralmát az életük felett. És ez az uralom Jézus Krisztus által adatott. Mert ő a király. Jézus Krisztus a király. Ő az, akinek alá rendelem magam akkor, ha Isten országába szeretnék élni. Ehhez joga van az embernek idézőjelben, megint nagyon idézőjelbe teszem, mert nekünk se a bűnhöz, se a lázadáshoz nincs jogunk. Egyetlen embernek sincs joga. Miért? Mert az Isten teremtette. S hiába nagyszájúak az ateisták, az Isten tagadók, nekik ahhoz nincs joguk. Ez a legnagyobb lázadás, hogy a teremtmény kitagadja a teremtőjét. Hát csak nézzétek meg, hogy hova megyünk a lázadásba. Én nem gondoltam, hogy meg fogok érni egy ilyen korszakot, mikor a politikai hatalomtól támogatott bizonyos úgynevezett tudományos körök egyszerűen a természet jogát megtagadják. Nem az Isten tagadják már ki, hanem az Isten teremtette természetet is megtagadják. Judy Butler, aki kidolgozta a gender elméletet, tessék meghallgatni, mit mond. Ugye ez egy nagy eszű nő, aki óriási pénzeket kap, egy egyetemi tanárnő, aki kidolgozta ezt a LMBTQ, meg akárhány betűt még hozzáírnak, mocskot, mert én ezt másnak nem tudom nevezni, ami lázadás, nyílt sátáni lázadás az isteni renddel szembe, és mit mond? Judy Butler azt mondja, hogy ki kell írtani mindent, ami a két neműségre utal, mert ő nem fogadja el a természet diktatúráját. Akkor mi ez, ha nem őrület? Hát már természet. Régen még a kommunisták éppen a természetre hivatkoztak. Most már természetet sem fogadjuk el. De nem akarok én erről hosszan beszélni, csak azt akarom érzékeltetni, hogy tetszenek érezni, ki van a világ mögött, kinek a hatalma, kinek a szellemisége. A sátán az a... ami felforgat minden. Tessék meggondolni, mi volt az első probléma? A jó és a rossz tudásának a fájáról ne egyé. Tehát a jó és a rossz, ki mondja meg neked, mi a jó és mi a rossz? Ma a gyerekeknek meg akarják mondani az óvodába, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezek akarják megmondani, de miért? Milyen jogon? A sátán jogán, kérem szépen. A sátán jogán. Mert e világ fejedelme a sátán. Tessék megérteni. És akkor mit tehet egy keresztény ember? Megérti, hogy én szeretném ezt az uralmat? Hát természetesen szeretheti valaki. Tessék megnézni. Tömegek. Ha valakinek a kezébe került Murray, egy angol író, így fogalmaz, a könyv címe a tömegek tébolya. Tehát ő ezzel a kifejezéssel illeti a nyugat állapotát, a nyugati társadalmak állapotát. Miért jutottak ide? Megtagadták az egyházat. Kik tagadták meg? Püspökök és papok. Megtagadták a Krisztus uralmát. Csak egy példát mondok, hogy tessenek azért érteni, hogy nem a levegőbe beszélek én. A ...1983-ban az Egyházak Világtanácsa nagy gyűlésén kijelentették, hogy ebbe a világban kell megvalósítani az Isten országát a létező demokratikus szocializmus által. Tetszik hallani ezt, mit mondok? Mert az ember azt hiszi, hogy itt valami bolondságot beszélek. De ezt pontosan így fogalmazták meg. Tehát a világot Isten országává tenni? Hát a világot nem lehet Isten országává tenni. Az képtelenség. Az egy rajongó gondolat. Ahogy a karizmatikusok is feltételezik, hogy a világot meg lehet. A világot soha nem lehet. A világ azért világ, mert Isten ellenes. És az én szívem is. Az én természetem is. És amikor az ember megtér, akkor rendszerváltás következik be, hatalmi váltás. Azt mondja az Úr, annak az embernek, akinek az életében talán a legdrámaibb volt a hatalomváltás, aki megy a katonai csapatjával Damaszkuszba, hogy összeszedje azokat a zsidókat, akik hisznek Jézus Krisztusba, és Saul egyszer csak leesik alóról, mert találkozik az élő Krisztussal. És ennek az embernek mit mond az Úr Jézus? Az ellenségének mit mond az Úr Jézus? Hogy elküldelek. Itt az Isten szeretete. Látjátok, ez az Istennek az egyik megátalkodott ellensége, Krisztus ellensége. Ott hever a porba. Ki vagy, Uram? És azt mondja, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És akkor ez az ember megkapja a megbizatást, az apostoli küldetést. Azt mondja, elküldelek. Agrippa király előtt idézi ezt Pál. Elküldelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térjenek, és hogy az én nevemben megkapják bűneik bocsánatát, és részesüljenek az örökségben. Tehát tulajdonképpen itt van a döntés, sötétségből a világosságra, sátán hatalmából Istenhez térjenek. Jézus Krisztusba betört az Isten országa ebbe a világba. És rajtad és rajtam múlik, hogy döntök, hogy maradok a világban, vagy pedig megtérek. Betérek az Isten országába, és elfogadom az ő királyi uralmát Jézus Krisztusba az életem fölött. Ez ilyen radikális döntés. Radikális döntés. Nagyon sokan szeretnénk megúszni ezt, valahogy úgy is, hogy oda is tartozzak, meg ide is tartozzak, kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, de így nem lehet. Így nem lehet. Meddig sántikáltok még két felé, mondja az Úr Illés próféta által Izraelnek. Nem lehet. Vagy. A sátán és Isten kibékíthetetlen. Ezt nem lehet összemosni. Tehát akkor most nézzük meg egy kicsit belülről az egyházat. Mit is jelent az egyház? Ugye tegnap beszéltünk arról, hogy én megtértem, mert elfogadtam Krisztus hívását, mindent ő intézel. Nehogy valaki azzal dicsekedjen, hogy én megtértem. Én így szoktam inkább kihangsúlyozni, hogy megtérített engem az én drága Uram, megmentett. Tehát alázatosnak kell lennünk, mert valóban kegyelem, ha én az Isten országába, a királyi uralmába tartozhatok. Ugye Jézus ezt helyezte a szívünkre. Miért imádkozzatok? Miért imádkozzatok? A mennyei atyához, akit te atyának nevezhetsz, hogy jöjjön el a te országod. Ezért imádkozzunk, ez az első kérése, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is. Tehát egyszerűen azt akarja az Úr Jézus, hogy az ő népe, a kiválasztott nép, az Isten népe, Isten országa, az ő akarata szerint éljen, és ebben boldog legyen, mert higgyétek, ez a boldogság útja. Én nagyon sok sikeremberrel találkoztam életemben, a szó legteljesebb értelemben vett sikeremberekkel. Hát nem igen lehet boldog embert találni közöttük. De az átlag ember se tud boldog lenni, hiszen mindig morgunk, mint a medve, mondja a Biblia. Mindig morgunk, mindig mindennel bajunk van, és nem érezzük magunkat jól ebbe a világba. Ez azért természetes ám, és egyfajta az elebbiekből adódó ellenérzése az embernek mindig van, de az boldoggá tehet, ha én valóban Isten országának, az egyháznak vagyok tagja. És most az egyház fogalom, ugye nagyon érdekes, hogy ez a kifejezés, hogy egyház, az Isten egyháza, és a zsidók is kikérik maguknak, ha a zsidó egyház ilyen nincs, vagy mit tudom én, a mohamedán egyház ilyen sincs, mert ők maguk tiltakoznak ez ellen a kifejezés ellen, mert az egyház szó kifejezetten csak a Krisztusban hívő egyházra használható. Tehát nem is használható, mert ők maguk visszautasítják. Tehát az egyház, az Isten népe, az Isten temploma, amelyik élő kövekből épül. Ahogy mondja az apostol, mint élő kövek, épüljetek be ebbe az egyházba, amely az Isten temploma, amelyben az Isten lakozást vesz. Nagyon érdekes, hogy Isten, amikor elrendeli Mózesnek, hogy építsenek egy szent sátrat, hogy ő közöttük lakhasson, akkor ennek a szent sátornak három része van. Van a pitvar, van a szentély, és van a szentek szentje, ahol ugye tudjuk a szövetség ládája, benne a törvénnyel, és Isten azt ígérte, hogy ő ott a szentek szentjébe fog lakni. Na most az ige is azt mondja, avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Tehát, mint egyén is templom vagy, ha valóban az Isten lelke lakik benned. És úgy a mi testünk is így épül fel ebbe a hármasságba, hogy az a pitvar, az a mi külső kapcsolati rendszerünk, oda mindenkinek van bejárása, aztán van a szentély, a psziché, a mi belső világunk, és van a szentek szentje. Tertullianus egyházatya így fogalmazott, hogy minden ember szívében van egy Isten formájú vákum. Egy üres hely, a vákum egy üres hely. Az a baj, hogy ez nem üres, hanem a szentek szentjével sokszor, legtöbbször az ember önmagát imádja, testvérek, mert a sátántól pont ezt kapta meg, ezt a mérget kapta meg az ember. A sátán azért bukott meg, nem az Istenbe gyönyörködött, hanem önmagába. Aztán nem Istent imádta, hanem magát kezdte imádni. Tetszenek érteni ezt a problémát? Hogy mennyire így van nálunk is? És aki engem nem imád, annak jaj! Mi is imádókat keresünk magunknak, mint az Isten. Igen, mert mi is Isten akarunk lenni. Pedig az imádat egyedül csak őt illeti meg. Senkit, egy teremtményt se illet meg az imádat. Csak Istent. És ebben az egyházban, tehát a te lelkedben, és ha ott, a szívedben ott lakik a Krisztus lelke, akkor te is templom vagy. Benned lakik az Isten. Gondoljatok ebbe bele, megrázó dolog ez. Mondja is az apostol, hogy aki megrontja ezt a templomot, azt megrontja az Isten. Mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti, mondja Pál apostol. Ezek annyira megrázó mondatok, és azon gondolkodtam néha, hogy miért nem forog ez mindig ott a szívembe? Menekülünk ezek elől, az igék elől. Tessék elhinni, menekülünk előle. Én magam látom, hogy, és éppen ez az én bűnös természetemnek a szégyene, hogy a legdrágább kijelentések elől menekülünk. Hogy én Istennel való bensőséges közösségre elhívott ember vagyok. Erre teremtettem. És ez az új teremtés, mert az Isten népe az új teremtés, a Krisztus népe. És ebben kellene nekünk egészen komolyan megértenünk. Pál apostol a fiatal tanítványának írja, hogy majd nem sokára megérkezek, de addig is, és akkor idézem most az ő írását, ha pedig késnék, ezekből tudd meg az igéből, hogyan kell szolgálnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Hát az ember belerendül ebbe a mondatba, hogy micsoda az egyház? A nyírtelki gyülekezet? Igen. Az egyház nektek a nyírtelki evangélikus gyülekezet. Ebben valósul meg számatokra a valóságos egyház. Mi ez az egyház? Azt mondja az apostol, az igazság erős alapja. Az Isten háza. Hát tényleg ezek vagyunk. Hát ezekké kell lennünk. Ugye? Egyébként nem baj, ha néha kétségbe esünk magunk felől, a saját egyéni és gyülekezeti állapotunk felől, nem baj. Azt mondja az apostol, nem bánom, hogy megszomorítottalak benneteket, mert megtérésre szomorítottalak meg. Tehát nem kétségbe akar ejteni az igen, mert az a világ szerinti szomorúság, hanem megtérésre akar megszomorítani, hogy térjünk vissza a helyes útra, és lássuk meg, micsoda érték az Isten szemébe, az igazság, oszlopa, alapja, az Isten háza. Ezek vagytok ti. Tehát az ember tényleg csak hüledezik, és egyik döbbenetből a másikba keveredik, hogy miről beszél az Isten igéje. Így lát bennünket az Isten, így akar látni. Ennek akar látni bennünket, igen. És akkor mit látunk? Hát az egyház nyomorúságát, az egyház bűneit, az egyház elesett állapotát, lázadásait, engedetlenségeit. Na de hát éppen ebből kéne megtérnünk, éppen ebből kéne újra és újra megújulnunk. Majd holnap lesz szó, ugye az egymással való kapcsolatunkról, mert ez is rendkívül kényes kérdés. Talán ez a legkevésbé, hogy így mondjam, tisztázott kérdés bennünk hívőkbe. Talán ez a legkevésbé tisztázott kérdés, majd nem holnap, hanem este erről lesz szó, hogy az egymással való kapcsolatunk a gyülekezetben. Olvastam, hogy Turóczi püspök úr egyik alkalommal így köszöntötte a gyülekezetet az ige hirdetés előtt. Nem azt mondta, hogy testvéreim az Úrban, hanem azt mondta, testvéreim a bűnben. Kicsit profán, meg megbotránkoztató mondat, de nagyon igaz. Tehát tulajdonképpen és ezt Luther annyira világosan látta, hogy egyrészt ott vagyunk, ahogy tegnap vagy este beszéltem róla, hogy az óemberi természetem, a bukott emberi természetem, ott van az új életem, és ennek a feszültségében él az ember, és Luther így fogalmazta meg, hogy a hívő ember egyszer együttesen bűnös, ugyanakkor megbocsátottak a bűne és kegyelemben lévő, megigazult ember. Tehát egyszerre bűnös és egyszerre igaz. Na most az egyház, ha egyszerűen jól értjük, hogy mi is az egyház, ugye az Isten temploma és Isten uralmi területe, az Isten országa, Isten királysága itt a földön. Jézus így imádkozott az atyához, értünk, hogy Uram, ugye az atyám, nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De előtte arról beszél az atyának, ugye a főpapi imádságban, János 17-ben, hogy nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Tehát amikor egy ember megtér, amikor Krisztus hívővé lesz, és egy gyülekezet, amelyik hívő gyülekezet, az többé nem a világ. Ezért tisztáztam, hogy mi a világ, és mi az Isten országa. Éppen a mai útmutatói reggeli ige is azt mondja, hogy Istennek kell inkább engednünk, mint embereknek. Tehát igenis, hogy az Isten uralma valósuljon meg közöttünk egyen-egyen, és mind közösség. Általában a katolikus egyházban a klérus uralkodik, és van egy ilyen klerikális rendszer, egy papi rendszer, ahogy felépül az egész egyház. Úgy, ahogy van ez a rendszer, ez biblia ellenes, ige ellenes. A mi reformált egyházainkban pedig a bibliai egyház fogalom valamennyire helyreáll, de hajlamosak vagyunk, és pont a gyülekezet tagjai is hajlamosak arra, hogy intézze a dolgokat a lelkész, a pap, mi meg szépen ülünk a templomba, hallgatjuk az igehirdetést, és tulajdonképpen így szépen működik a dolog. De hát így nem működik a dolog. Ez így nem működik. Csak úgy működik, ha így mondta az Úr Jézus, hogy ti mindnyájan egymás testvérei vagytok. Tehát azért beszél persze, megint nagyon sokszor csak a levegőbe beszél a hivatalos egyházvezetés, mikor azt mondja, hogy igen, az evangélikus egyházban az egyetemes papság elve érvényesül. Hát nem mindig érvényesül, hanem nagyon sokszor a klerikális rendszer érvényesül a protestáns gyülekezetekbe is. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert kedves hívő testvérek, vegyétek tudomásul, nem én mondtam sem, hanem maga az Isten igéje mit mond. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, miért? Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki sötétségből az ő csodálatos világosságra hívott el. Tehát papok tetszenek lenni. Az igen mondja. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet. Ez az Isten népe. Na most, mikor miért kell ezzel foglalkozni? Pontosan azért, hogy tudjuk, hogy egyáltalán én, mint keresztény ember, tudjam egyáltalán, hogy minek vagyok én a tagja. A polgári értelemben olyan egyszerűen, hát jó, hát egy valami vallási közösségnek a tagja az illető, és kész. De hát nem így van. Még csak az is kevés, hogy valaki azt mondja, hogy én egy evangélikus gyülekezet tagja vagyok. Ez is kevés. Amikor az ember eljut oda, mit vár tőlem az Isten, hogy pap legyek? És mit mond az ige a papságról? Hogy a pap ajkai őrzik az igét. És itt pedig azt mondja, hogy hirdessétek annak nagyságos dolgait, aki elhívott titeket. Tehát a gyülekezet, azért mondja az Úr Jézus, hogy nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hiszen ki hirdetné ebbe a világba Isten dicsőségét. Sőt, egyáltalán az, hogy van Isten. Ki hirdetné az ő dicsőségét. Ki hirdetné azt a drága evangéliumot, hogy az Isten téged a kívülvalót is szeret, és belülvalóvá akar tenni. Mert senki ne higgye el. Senki ne higgye el, hogy kívül lehet üdvözölni. Nem. Csak az egyházban lehet üdvözölni. Karner Károly, az evangélikus teológiai professzorunk, akire nagyon sok szempontból büszkék lehetünk, ő azt mondta, egyetlen keresztény felekezet sem sajátíthatja ki, vagy mondhatja magáról, hogy ő az egyház. Hanem mindegyik felekezetben ott van a láthatatlan egyház tagja. Most egy kicsit mélyebbre megyünk, ugye, hogy ismered a saját gyülekezetedet. Én mindig úgy gondolkoztam a gyülekezetről, három részből áll egy gyülekezet. Egy normális, egészséges gyülekezet három részből. A hívők, akik elfogadták Jézus Krisztus és újonnan születtek, ezek a láthatatlan egyház tagjai. A második csoport a keresők, vagy még csak vallásos emberek, akik keresnek. A harmadik csoport, így mondanám, a kíváncsiskodók, akik néha betérnek a gyülekezeteinkbe különböző alkalmakkor. De hát mind ezek, tehát nem úgy kell elképzelni az egyházat, hogy itt aztán aki nem született újra, azt kirúgjuk, az menjen ki a kapukon kívül. Nem erről van szó. Félre ne értsük. Hát akkor hogy térhetne meg bárki is? Ugye meg kell érteni a hívő magnak, akik valóban már újonnan születtek, hogy nekünk kell úgy élni, úgy hirdetni a Krisztust, hogy emberek térhessenek meg, hogy az örök kárhozattól megszabaduljanak. És itt az egyház feladata, ugye a világ mit ismer el az egyház feladatai közül? A szeretett szolgálatot, az öreg otthonokat, a gyerek otthonokat, meg még a pedagógiai munkánkat, az iskolákat is elismeri. De ez az egyháznak csak másodlagos feladata. Másodlagos. És hogyha az egyház maga ezt elsődleges feladatnak tekinti, akkor jaj, annak az egyháznak. Mert az egyház elsődleges feladata, amit itt mond az apostol, hirdetni annak nagyságos dolgait. Ez az egyház feladata. Hogy emberek üdvözülhessenek. És ugye nagyon sokszor mi lelkészek temetéskor szembesülünk azzal, hogy sokszor komoly hívő emberek is, amikor közeli rokonuk meghal, és valahol sejtik, hogy az illető nem volt hívő, akkor így mondom, hogy szinte reflexszerűen kimondanak olyan dolgokat, amivel próbálják mentegetni a mamát, vagy a papát, vagy akárkit. Hogy jó ember volt, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. Testvérek, hát csak nem gondoljátok, hogy ilyen butaságokat lehet mondani egy hívő embernek. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Az nem megy ítéletre. Aki pedig nem hisz, mondja maga az Úr Jézus, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Tehát nem lehet itt elkenni a dolgokat, akár a legközelebbi rokonomról van szó, akkor sem, mert nem. Mert vagy hisz valaki, vagy nem. És most az egyház. Testvérek, hiszünk mi teljes bizonyossággal abban, most csak a hívőkről beszélek, hiszünk mi teljes bizonyossággal avval, hogy amikor itt lehunyom a szememet az utolsó szívdobbanás után, akkor ott nyitom fel, hiszed te ezt. Tudnék, az egyháznak ez volt a hihetetlen hatalma. Az óegyház azért tört át minden falat, mert azok az emberek, akik akkor hívők voltak, amikor az oroszlánok elé vetették őket a cirkuszba, Rómába, ugye már a világ, mit dicsőítek? Rómát dicsőítik. A világ oroszlánok elé vett bennünket. Vagy ténylegesen, vagy névlegesen, de az oroszlánok elé vett bennünket. És mit csináltak ezek az emberek? Isten dicsőítő énekeket énekeltek, ragyogtak, mert az Úr velük volt az utolsó pillanatukban is. És fölálltak az emberek, a nézők fölálltak a székükről, és ott tértek meg, mert látták, hogy ezekkel ott van a Krisztus, és hogy Krisztus él. Azért mondja a zsidó levél is, hogy nézzetek a tanítóitok életének végére, és lássátok meg a hitüket. Tessék elhinni, az egyház egyetlen ereje a feltámadás. Az élet. Az egyház az élet hatalmát hordozza, a Krisztust. Ezt kell hirdetnünk, és ez a hatalom törheti át a kemény szívek falát, amikor megértik az emberek, hogy van örök élet. A többi az por és hamu. Mert sokan így gondolkodnak, jó az egyház, mert azért mégiscsak erkölcsre neveli a gyerekeinket, meg valami jóra akar nevelni. Hát könyörgöm, ez csak következmény. Ez csak következmény. A feltámadott Úr, a Krisztus az egyház feje. Ugye így mondja a Jelenések könyvében, abban nagy látomásban Jánosnak, Jézus Krisztus, hogy halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Igen, a mi Úrunk az élet ura. És merjük-e ezt bátran hirdetni? Mert erről van szó. És erre fölkapják az emberek a fejüket. Nagyon világosan látom temetések alkalmával ott, azért abban a helyzetben én nagy szeretettel, de megrázom néha a jelenlévőket, aztán ilyeneket szoktam mondani nekik, hogy halálhívők tetszenek lenni. Csak erre mindenki fölkapja a fejét, hogy mit beszél a pap? Csak elmagyarázom, kérem szépen, aki azt hiszi, hogy a halálé az utolsó szó, és a halál után nincs semmi, az természetesen halálhívő. De aki abban hisz, hogy az Istené az utolsó szó, az az élethívő. Ez kell, ilyen éles a helyzet. És higgyétek el, a sátán, e világ fejedelme, a halál angyala. A zsidó levél így mondja, hogy akik egész életükben rabok voltak a haláltól való félelem miatt, mi emberek, és Krisztus legyőzte, akinek hatalma volt a halál felett, a sátánt. Legyőzte, és ott van a dicsőséges Urunk, azt mondja, az ő kezében vannak a pokol és a halál kulcsai. Téged a sátán nem tud elkárhoztatni. A mi Urunk az élet ura. Na most így kell nézni az egyházra. És ha az egyház ezt hagyja, hogy őt ettől megfosszák, ettől az isteni hatalomtól, mert a Krisztus az Úr, a Krisztus a király, és ebben az országban az élet ura uralkodik. Tehát így kell néznünk az egyházra, és még befejezésül felolvasom a korintusi első levél harmadik fejezetéből azt a pár igeverset, ami tulajdonképpen ugyanazt elmondja, amit Péter apostoltól az előbb hallottunk. A 3.11-től olvasom, mert a más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, na ez az egyház, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja megpróbálni. Ha valakinek a munkája meg, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Ha valaki az Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Micsoda magasztos dolog. Na most, és micsoda hatalom. És higgyétek el, hogy az a gyülekezet fog épülni, amelyik betölti a missziói parancsot, amelyik bezárkózik, amelyik megvan a maga körében, most hadd idézzem Luthert, hogy micsoda iszonyú kemény, Bonhoeffer a Szentek közösségében, majd este ebből is fogok idézni, itt Luthert idézi. A feladat, ugye azt mondja Bonhoeffer, nem az, hogy kolostorba vonuljunk, nem az, hogy elzárkózzunk, hanem, hogy ott a feladat, a missziói parancs, menjetek el és hirdessétek Isten országát. És ekkor idézi Luthert, Isten országának, figyeljetek jól ezt a fogalmazást, mert megdöbbentő, Isten országának az ellenségeit között a helye. Aki ezt nem szenvedheti, az nem Krisztus országára vágyik, hanem baráti körbe akar üldögélni rózsák és liliomok között. Nem gonoszok, hanem kegyesek társaságába. Ó, ti Isten káromlók, ti Krisztus árulói! Ha Krisztus is úgy tett volna, hogy ti cselekeztek, ugyan ki juthatott volna valaha is üdvösségre. Tehát tulajdonképpen, hogy van, hogy az ellenségeik között van a helye? Hát erről beszéltem az elején, a világ, az Isten ellensége. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. És mi a küldetésünk? Hogy ebből a gonosz világból, ha lehet mindenkit megtéríteni az Isten uralma alá, az Isten országába, és aki azt mondja, Luther ezt nem szenvedheti, hát persze, sokkal könnyebb egy szeretetteljes hívő közösségbe üldögélni, mint leégni, meg kapni a világtól a magunkét. Na de megtehetjük, hogy megtagadjuk a Krisztust, megtagadjuk Isten uralmát. Én tudom, kié a hatalom. Minden hatalom nekem adatot, mondja az Úr Jézus. Övé minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványán minden népeket. Na ez az egyház feladata. És valóban, ahogy Luther fogalmaz, én nem zárkózhatok be kolostori cellákba, meg bibliaórai kegyes társaságba, hanem mennem kell, vinnem kell az ellenségeim közé. Az Úr megmutatta, Jézus megmutatta a legnagyobb ellenségét, Pált, Sault, a legnagyobb apostolává tette. Micsoda szeretet, micsoda hatalom, ugye, és higgyük el, hogy némelyek meg fognak térni. Némelyek meg fognak térni, a te bizonyságtételedre is. Ha valóban hittel elfogadott Jézus Krisztus királyi uralmát. És a gyülekezetetek is csak akkor fog növekedni, megerősödni, egészséges hívő életet élni, ha bátran hirdetitek annak nagyságos dolgait, aki elhívott titeket. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért a kegyelemért, amelyet megtapasztaltunk egyéni és közösségi életünkben is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te fizettél, és kifizetted az én bűneim büntetését. Köszönöm, Úr Jézus, hogy megbocsátottad a bűneimet. Köszönöm ezt a kegyelmet, és ad, hogy ezt tudjuk hirdetni. Azoknak a legtávolabbra esett embereknek is, akik még azt is tagadják, hogy Te létezel, akik ellenségesen viselkednek veled és a Te népeddel, hadd tudjuk ők nekik is hirdetni, Uram, hogy nálad van bocsánat, Te hazavárod minden tékozló gyermekedet, még a disznóvájútól is. Köszönjük, Uram, ezt a mérhetetlen irgalmat és kegyelmet, és, Uram, én egész életemre, örök életemre lekötelezett adósod vagyok, mert megvásároltál engem drága véreden. Add, hogy ezt soha ne felejtsem el, életem minden pillanatában tudjam azt, hogy egész életemmel adós vagyok neked. A te lekötelezett szereteted adósa vagyok, és a te szereteted szorongathat bennünket szolgálatra, szent életre, engedelmességre. Amen.
Kedves testvérek, ahogy a ige hirdetésben is elhangzott, szent papság vagyunk, és bizonyságot kell tennünk az ő csodálatos cselekedeteiről. Erre lehetőség lesz, mint ahogy az elmúlt este is hirdettem, hogy a ma este, amikor már a igehirdetés után vagyunk, megvacsoráztunk, Szolgálatok és közösségi élet címszó alatt, akinek a szívén van bizonyosság, bizonyságtétel Krisztus Urunk váltságáról, a benne megélt életről, kihívásokról, elbukásokról, felemeltetésekről, az sokszor segít az ugyanolyan helyzetben lévőkön, hogy jé, ő neki sikerült Krisztus kegyelméből szabadulni ebből, sikerült megoldást találni, sikerült bölcsességre jutni abban a zsákutcában, amiben keveredett az élete. Tehát ez alkalmasint segíthet mindnyájunkon. Emellett hirdetem azt is, ez már egy kicsit prózaibb, hogy Anettet meg lehet keresni majd most az alkalom után. Itt a recepció mellett van az a kis sarok, és akkor aki még nem fizette be a részvételi díjat, azt ott akkor lerendezheti. Anett oda megy a kis füzetecskéjével, és akkor jegyzet elő, hogy ki az, aki befizette, ki az, akinek még be kell fizetnie. Ezt tegyük meg. Azután pedig a következő programunk 12-kor lesz ebéd, addig van egy kis szünet, lehet beszélgetni, lehet sétálni egyet, nagyon szép időnk van, az Úr csodálatos idővel ajándékozott meg bennünket, nincs eső, nem vagyunk bezárva, lehet sétálni ebben a szép környezetben, de lehet egymással beszélgetni, vagy a szobában pihenni. Lényeg az, hogy 12-kor lesz most ebéd, addig pedig Anett várja azokat, akiknek még fizetni valójuk van, de másokat is, hogyha szeretnének veled beszélgetni, igaz? Igen. Jó. Énekeljünk még egy éneket, van a testvérek szívében dicsőítés Isten felé? Királyi gyermek vagyok én. 221-es számú ének. Tessék? Most már mindegy, azt fogjuk énekelni. Megnézed a tartalomjegyzéket? Királyi gyermek vagyok, én azt szeretnétek? Misi megnézi. Tessék? A papi padok azok érzékenyek.
után kettőig pedig könyvvásár. Itt. Jó. Itt.